szombat reggeli hangolóban köszönthettem Moldován Árpád Zsolt kollégánkat, aki a kiküldött tudósítónk a németországi labdarúgó Európa bajnokságra. Sok bejelentkezésed volt, Zsolt, rengeteget beszéltél, beszélgettünk a mérkőzésekről, néhányat most is érintünk, de azért én most arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami az Európa bajnokság mögött van, a lebonyolítása mögött, hiszen ez egy nagy iparág. Apropó, mennyi a sör és a kolbász? Szia!
Szervusz, Levente! Hát így egyenesen a közepébe vágsz.
Hát persze, hát ez a lényeg, nem a sör és a kolbász.
Hát nagyon sok embernek valóban ez a lényeg, tehát szurkolók tízezrei vannak, akik a sörért és a kolbászért jöttek el Németországba. Hát akkor megmondom neked, egy pohár sörnek az ára 10 euró.
Jesszus!
Egy kolbász pedig függetlenül attól, hogy éppen milyen, hogy vegetáriánus, vörös kolbász, mert ez azt jelenti, hogy az ilyen véres kolbász, vagy a hagyományos német kolbász, azt beleteszik egy kis zsömlébe, meg egy kis savanyúsággal, annak 6 euró az ára. Tehát felszorozva 5-tel ez 30 lejes árat jelent. Mondjuk ehhez hozzátartozik, hogy relikvia poharat adnak vele, ami azt jelenti, hogy azt azért egy 3 eurós kauciót felszámolnak, tehát hogyha visszaveszed a poharat és újra tölteted, akkor már csak 7 euróba kerül a sör, viszont a legtöbb ember ezeket a poharakat megtartja, mint emlék, mint szuvenír hazaviszi. Láttam olyanokat, akik egy ilyen meccs után 20 pohárral mentek el a stadionból, mert hogy hát az emlék visznek mindenkinek.
Igen, és szerintem az IBN majd néhány hónap múlva nagy pénzekért eladják. Apropó emlékek és szuvenírek, gondolom tele van minden város ilyesmivel. Milyen ebéd szuveníreket árulnak?
Valóban van hivatalos merchandising, tehát az ilyen hivatalos árusok. Egyrészt ez ami a hivatalos, ezen kívül pedig természetesen van ennek egy fekete piaca is. Ami érdekes a hivatalos merchandising-kal kapcsolatban, hogy ezt a bizniszt egy magyar cég kapta meg az UEFA-tól, tehát hogy bármelyik városba mész, és hivatalos cuccot akarsz vásárolni az EB-ről, akkor azt nagyon nagy valószínűséggel magyaroktól fogod megvenni. Én mind Münchenben, mind Kölnben, mind pedig Stuttgartban, amikor oda mentem és érdeklődtem ezektől a fiataloktól, hogy hát mi a felhozata, mik az árak, akkor nagy meglepetésemre magyarul is kérdezhettem. Na hát mondom akkor, egy gyerek sapka 20 euróba kerül, egy sál, egy hivatalos sál 25 euróba, egy ilyen bucket hat, amilyen tudjátok, olyan kis bili sapka, azoknak 25 euró az ára, akkor haladjunk felfelé az árlistán, egy kapucnis melegítőnek az ára 60 euró, egy hivatalos mez, amely viszont gyerekméretű, az 75-80 euró, és egy felnőtt méretű hivatalos mez, annak függvényében, hogy melyik országról van szó, mert hogy ennek is van egy ilyen, látszik, hogy belövik, hogy melyikre nagyobb az érdeklődés, 90-100 euró körül mozog.
Uram teremtőm, és említetted, hogy akkor van a fekete piac is. Gondolom, a fekete piacon a hasonló termékeket meg lehet félárban is vásárolni.
Meg lehet, ott vannak mindenféle ajánlatok, hogy 3-4 áráért, 2-3 áráért, és természetesen alacsonyabb szinten mozognak ezek az árak, de ezt nem veheted meg a stadionban, nem veheted meg a stadion környékén, nem veheted meg a hivatalos szurkolói zónákban, ugyanis ezeket nagyon-nagyon leszabályozzák a német hatóságok, meg az UEFA, ugyanis nem akarják a saját bizniszüket tönkretenni, emiatt aztán tényleg el kell jól távolodni ezektől a hivatalos zónáktól, ahhoz, hogy ezeket az árusokat megkapd, viszont meg lehet őket kapni.
Eltávolodnak a szurkolók, turistáskodnak, amikor épp nincs mérkőzés, elmennek várost látogatni, vagy csak kipihenik a fáradalmat? Mit tapasztaltál?
Mivel én hivatalos minőségben vagyok itt, ezért én azt a nagy sörözést ki kell hagyjam, és emiatt én ezt nem vagyok annyira fáradt ilyen szempontból, tehát nem vagyok másnapos a meccsek után, viszont látom azt, hogy azok a szurkolók, akik egy ilyen jól felöntenek a garatra, másnap, egy nap, egy-két napig aztán tényleg össze kell, szükség van arra, hogy összeszedjék magukat, de mivel a mérkőzések a saját csapatod mérkőzései között sokszor eltelik a 3-4 nap is, ezért van idő a szurkolóknak arra, hogy szétnézenek egy kicsit a városokban, ahol éppen a csapatuk játszik, vagy akár más városokat is meglátogassanak. Nekem is volt például alkalmam Stuttgartban elmenni a Staatsgalerieben, ez egy nagyon szép múzeum, gyönyörű szép képtáruk van, és ott láttam szurkolói mezes látogatókat, tehát hogy ők is azért nem csak a fociért jönnek el, ha már eljöttek Németországba. Amúgy a lehetőségek itt Németországban, kulturális lehetőségek számtalanok, tehát moziba, koncertre, bármire lehet még menni, tehát nem az van, hogy csak a foci.
Igen, pedig mégis csak a foci. Apropó, a galerik vonulása az általában nagyon-nagyon szenzációs, egyfajta, nyugodtan mondhatjuk, hogy parádés jellegű. A magyar galéria az mindig nagyon kitesz magáért. Gondolom, több ilyen felvonulást láttál már. Melyiket emelnéd úgy ki? És ezek mindig a lehető legnagyobb rendben zajlanak, vagy azért vannak kisebb-nagyobb rendbontások is?
A magyar szurkolók csoport, a Carpathian Brigade ezt a típusú vonulást 8 évvel ezelőtt a Franciaország Európa bajnokságon kezdte el. Akkor volt egy iszonyatosan nagy felpesdülés a szurkolói életben, ugyanis a magyar válogatott hosszú idő után jutott ki, és akkor ez adta ezt a löketet, hogy ezt a típusú vonulást elkezdjék. Az első nagy vonulások akkor Bordeauxban, Marseille-ben és Lyonban voltak, na és azóta ez egy ilyen nagy hát ilyen kultikus elemévé vált a magyar szurkolói lelkületnek, és ez azt jelenti, hogy amikor például 3 évvel ezelőtt Budapesten volt az Európa-bajnokság, a magyar válogatott Budapesten játszott, akkor Budapest utcáin is végigvonultak, annak nagyon szépen meg volt adva a módja, a Hősök teréről vonultak, és a teljes útszakaszt, teljes sávot, sávszélességben lezárták az utat. Na hát itt Németországban egy kicsit sanyarúbb körülmények között rendezték meg az első vonulást, amelyet Kölnben tartottak, a magyar válogatottnak az első mérkőzésén Svájc ellen. Ugyanis akkor a német hatóságok száműzték a magyar szurkolói találkozót egy ipartelepre, egy ilyen lerobbant ipartelepre, ott volt egy ilyen nagy terület, ahol gyülekezhettek, és onnan lehetett elvonulni csoportosan a stadionig. Hát ez esetben az volt, és hogy le volt szűkítve másfél sávosra, ott volt 25-30 ezer ember, és valóságos bizonyos szakaszain ennek a vonulásnak egy kín volt. Na ezt próbálták meg aztán korrigálni a második mérkőzésen, ugyanis az alkalom már a Magyar Labdarúgó Szövetség is közbelépett, és kérte a német hatóságokat, hogy biztosítsák méltóbb körülményeket a magyar szurkolóknak, na és akkor megkaptak egy 3 sávos utat, és akkor azon vonulhattak a Stuttgarti stadion felé. Nagyon szépek ezek a vonulások. Tehát elől mennek a hangadók, a Carpathian Brigade-nek a tagjai, és akkor utána mögöttük becsatlakozhat a mezei szurkoló is, és ez Stuttgartban is így volt, 25-30 ezer ember vonult a stadion felé, bár nem volt mindenkinek a jegye a magára a mérkőzésre, elkísérték azokat, akiknek volt jegyük, elég korán indultak el, hogy aztán utána valamelyik szurkolói zónából ők is megnézzék majd egy nagy kivetítőn a mérkőzést. És érdekes módon, nem tudom, hogy a magyaroktól vették-e az ötletet, de más országok is tartanak hasonló vonulásokat. Hamburgban volt egy gyönyörű szép vonulása például a holland válogatottnak, vagy akár a skótoknak is a felvonulása az emlékezetes volt. 20 skót dudás ment a menet elején, és akkor a skót dudából adták meg a rigmusokat, tehát hogy nagyon-nagyon szép volt. De ezek ilyen felemelő és emlékezetes elemei az Európa-bajnokságnak.
Ha nagy tömeggel jár, ott a közbiztonságra is, bármilyen rendezvény, ott a közbiztonságra is nagyon kell vigyázni. Te hogy érzed, hogy látod, milyen a rendezvény alatt a közbiztonság?
Nagyon nagy számban vannak kitéve az utcákra az egyenruhás rendőrök. Ők azért vannak ott, hogy az esetleges rendbontói szándékkal érkezőket, azokat eltántorítsák ettől a szándékuktól. Tehát, hogy aki csak egyszerűen, mit tudom, berúg és lopni akarna, vagy verekedni, azok ott vannak a rendőrök, és akkor gondolom, hogy az visszatartó erővel bír. Emellett viszont egy ilyen belső kommunikációban, amit kaptunk mi az UEFA-tól, az is benne van, hogy mint mondtam, nagyon nagy számban vannak az egyenruhás rendőrök. Azt kaptuk mi, hogy kétszer annyian vannak a nem egyenruhás rendőrök, akik elvegyülve a tömegben figyelik azt, hogy mi történik. Nem beszélve arról, ami gondolom, hogy a szem, a The Big Brother, ami néz, az is gondolom, hogy iszonyatosan figyeli ezeket a nagy tömegrendezvényeket. Szükség is van rá, azt is tudjuk már, hogy legalább 4 terrortámadási kísérletet hiúsítottak meg, még mielőtt oda jutott volna a tervezés, hogy az megvalósuljon, ugyanis és amikor ilyen tömegek mozdulnak meg, ez egy nagyon jó célpont azoknak is, akik rossz szándékúak, de egyelőre nem volt ilyen jellegű probléma. Voltak szurkolói csoportok között kisebb összezörrenések, itt gondolok elsősorban a klasszikus nagy ellentétekre, mármint a foci ellentétekre, vagy országok közötti ellentétekre is, és nem kizárt, hogy ilyenek még lesznek, de azért elég gyorsan ezeket a német rendőrség le tudta szerelni.
Zsolt, ugye te dolgozol ott, és nem is keveset. Mennyire nehéz a focistákkal, a sztárokkal esetleg interjút készíteni? Egyáltalán van-e lehetőség erre, vagy elmentek a sajtótájékoztatóra, ott feltehettek egy-két kérdést, és ezzel le van tudva?
Nagyon leszabályozta ezt a dolgot az UEFA, a mi legnagyobb bánatunkra, akik itt kint dolgozunk az Európa-bajnokságon, ugyanis le vannak szűkítve a lehetőségek, akkor, amikor ezeket a játékosokat el lehet érni. Gondolom amiatt, hogy nagyon nagy számban vannak itt az újságírók, ha mindenki hasonlóban utazik igazából, tehát a szlovén újságíró, a dán újságíró mindenkinek azt szeretné, hogy az exkluzív interjúja meglegyen. Na hát erre sok lehetősége nincs. Egyfelől vannak ezek a csapat edző bázisán 3-4 nappal a mérkőzés előtt vannak olyan alkalmak, amikor az újságírókkalnak a rendelkezésére állnak a játékosok, de itt is az van, hogy nem a teljes keret. Általában kineveznek a játékosok maguk közül, vagy akár a sajtó szóvívője a csapatnak kinevez egy-két embert, aki odaáll, és akkor egy fél órát lehet velük beszélgetni. Ott is verekedsz a többi kollégával a lehetőségért, hogy feltegyél kérdést. Kijelöli minden csapat azt az egy-két embert, aki egy ilyen pódiumra feláll, és onnan mindenkihez szól az újságírók közül. Tehát ott van lehetőséget feltenni kérdést, de egyrészt van egy óriási nagy verekedés, hogy kinek a kérdése hangozhat el, kinek a kérdésére válaszol az a játékos. Tehát ott azt fel lehet venni, rögzíteni lehet, de egy az egyben ilyen személyes találkozókra nem adnak nagyon lehetőséget.
Amikor nem egymással verekedtek ti az újságíró kollégák, hogy ki kérdezzen, vagy ki kérdezhet, szocializáltok? Van kommunikáció köztetek? Esetleg munka után kimentek, és megisztok egy málna szörpöt? Milyen a kapcsolat a többi kollégával?
Örülök is ennek a kérdésnek. Hát a Magyar Sportújságírók Szövetségének a szervezésében minden magyar mérkőzés előtt vagy után szerveznek egy magyar újságírói kiküldött tudósítóknak rendeznek egy ebédet vagy vacsorát. Én a stuttgarti ebéden vettem részt, különben nem értem el, ugyanis éppen a vonuláson voltam, és nagyon nehéz volt emiatt a város egyik végéből átkerülni a másikba, de ez is egy hagyomány, amelyet a Magyar Sportújságírók Szövetsége még a Franciaország Európa bajnokságon indított el, és azóta is minden mérkőzés előtt után van egy ilyen lehetőség. Na, hát ilyenkor lehet beszélgetni, találkozni kollégákkal, magyarországiakkal, felvidékiekkel is lehet, én találkoztam, beszélgettem a felvidéki kollégákkal, Erdélyből is vagyunk itt egy páran, a Marosvásárhelyi Rádió Szép Zoltán, Kádár Zoltán, ők is itt vannak, az Erdély TV-től két kollégával találkoztam, és számtalan magyarországi sportújságíróval, akik itt vannak és tudósítanak. Ilyenkor egy kis tapasztalatcsere, megosztjuk a legújabb információkat, segítőkészek vagyunk egymással, mondjuk így.
Zsolt, mi a következő lépés? Milyen nagyobb tervek vannak? Mi a következő mérkőzés, ahol részt veszel?
Ma este játszik Románia Belgiummal, ez egy kulcsfontosságú mérkőzés a román válogatott szempontjából. Kölnben rendezik ezt a mérkőzést, én már úton vagyok Kölnbe, hogy ott lehessek ezen a mérkőzésen. A román válogatott minden szempontból felülmúlt a várakozásokat azzal, ahogyan indított ezt az Európa-bajnokságot, azzal, hogy legyőzte 3-0-ra Ukrajnát. Hát az elvárásokat is vele szembe, meg önmagával szembe magasabb polcra tette. Hát természetesen a belgák ellen még nehezebbnek ígérkezik az a mérkőzés, ugyanis ha az UEFA-nak van egy szerződő fele, egy Opta nevű cég, amelynek van egy szuper számítógépe, amely kiszokta számítani az odds-okat. És akkor például az ukrán-román meccs előtt a román győzelemnek az odds-a az 31,5% volt, ehhez képest lett egy 3-0-as román győzelem. Na hát ha akkor 31%-os volt a román sikernek a lehetősége, most az Opta szuper számítógép csak 16,6%-ra teszi a román győzelemnek az esélyét, tehát még megfelezte azt a 31-et, tehát itt ez a mérkőzés, ha az nehéz volt, ez még nehezebb lesz, de hát lássuk, mire lesz képes majd Edward Jordanescu-nak a csapata.
Jó utat, Zsolt, és köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes beszámolót. A magyar csapat mikor mérkőzik meg, ezt gyorsan mondjuk el?
Az holnap este lesz, Skóciával játszanak, itt Stuttgartban, tehát nekem gyorsan vissza kell majd vonatozni Stuttgartba Kölnből, az éjszaka folyamán valamikor, hogy a magyar mérkőzésre visszaérjek Stuttgartba, tehát itt ebből a szempontból is a német szervezők nagyon-nagyon segítőkészek voltak, ugyanis minden olyan jeggyel, belépővel rendelkező szurkolónak, illetve az akkreditált médiának egy kedvezményes jegyárat biztosítanak a Deutsche Bahn, tehát a német vonattársaságnak a közreműködésével. Ez azt jelenti, hogy miközben egy mezei embernek a jegy az ilyen 120-150 euróba kerülhet akár egy Köln-Stuttgart távolságon, mi megkapjuk ezeket a jegyeket 29 euróért, tehát hogy jól nyomott áron, amiatt is, hogy a szurkolók ne autókkal terheljék meg a német utakat, hanem használják a közszállítást, ami nagyon jól működik.
Moldován Árpád Zsolt, a Kolozsvári Rádió kiküldött tudósítója, németországi labdarúgó Európa-bajnokságról tudósított, érdekes dolgokat hallhattunk tőle. Hát mit mondjak, Zsolt, neked is, és a csapatoknak is hajrá!
Hajrá!